4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tennyák Csaba egriesek körlevélben kéri a papságot, hogy szombaton 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a Szentatya temetési szertartásán. A főpásztor szombaton 18 óra 30 perckor Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az Egri Bazilikában. A szertartást rádiunk élőben közvetíti majd. A Szentatya gyászszertartását tehát szombat délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Orbán Viktor miniszterelnök és Súlyog Tamás köztársasági elnök is részt vesz a szertartáson. A magyar közlönyben megjelent a rendelet arról, hogy a kormány nemzeti gyásznapot rendelt el Ferenc pápa temetésének napjára, azaz szombatra. A Szentszéki sajtóközpont közzétette a tervet, milyen lesz Ferenc pápa síremléke. A sírkövön csak a Franciscus felirat, a fülke falán pedig mellkeresztjének reprodukciója látható. A síremléket a Santa Maria Maggiore Bazilika baloldali mellékhajójában alakítják ki. A zsidó és keresztény felekezetekben hívőként élőknek feladatuk és kötelességük, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség tanait nyitottá tegyék, békességben éljék meg, de mindenki megmaradjon a saját hitében és felekezetében, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerint. Soltész Miklós a Magyar Honi Zsidó Imaegylet és a Barankovics Izraelita műhely szervezésében zajló a Szentírási Közös úton a Lelkivezető című konferencián beszélt Kecskeméten. Kiemelte, látható, hogy Európában is milyen szintű a zsidó és a keresztény üldözés, akár a liberális, akár a muszlim világ részéről. A húsét hétfőn elhunyt Ferenc pápáról az államtitkár felidézte, hogy amikor a Szentatya az eukarisztikus kongresszusra Budapestre látogatott, a keresztény és zsidó közösségek kapcsolatát a Lánchídhoz hasonlította, nem olvasztja egyét, de összekapcsolja tagjait, ahogy a híd a Duna két partját. A Szentatya hangsúlyozta, hogy az antiszemitizmus veszélye még mindig jelen van Európában, és közös fellépés sürgetett, emlékeztetett Soltész Miklós. Ha lesz Európai Uniós tagsága Ukrajnának, akkor nem lesz pénz, amit haza lehetne hozni. Ha ez megtörténik, akkor a mezőgazdaságnak és az Európai Uniós pénzeknek is kampó, fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve vagy egyik, vagy másik. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt mondta, Magyarország jövője 15-20 éves távlatban is eldőlhet Ukrajna Európai Uniós tagságának kérdésén. Emlékeztetett, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már bejelentette, hogy 2030-ig meg kell történnie Ukrajna uniós csatlakozásának. Ukrajnának és Oroszországnak is le kell mondani a néhány olyan területről, amelyet ellenőrzésük alatt tartanak, jelentette ki az amerikai alelnök. Az Indiában járt J.D. Vance azt mondta, a javaslatok területek cseréjét és a konfliktus befagyasztását írja elő nagyjából a jelenlegi frontvonalak mentén. Hozzátette, hogy az oroszoknak és az ukránoknak is igent kell mondaniuk, különben az Egyesült Államok kilép a béke folyamatból. Nagyszabású orosz rakéta és drón támadás érte Kijevet előző éjszaka, 9 ember meghalt és további 63 megsebesült, köztük legalább 6 gyermek, közölték az ukrán hatóságok. A béketárgyalások első lépésének teljes és feltétel nélküli tűzszünetnek kell lennie, amit azonban Oroszország jelenleg nem hajlandó elfogadni, jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A gyermekek védelmét nem előzheti meg senki és semmi, hiszen a gyermek áldás a nemzetnek, a hazának, a családnak és minden teremtett ember számára. Ezt hangsúlyozta a köztársasági elnök Szegeden a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal gyermekvédelmi konferenciájának megnyitóján. Súlyog Tamás azt mondta, mi magyarok egy családcentrikus nemzet vagyunk, és a család legféltettebb kincsei a gyermekek. Kisrigó László szegedcsanádi püspök köszöntőjében azt emelte ki, ma már Magyarországon tökéletes az együttműködés az állam és az egyház között a szociális karitatív célok megvalósításában. Hozzátette, hogy ugyanakkor ehhez szükség van a civil szervezetekre és a magánszemélyekre is. Elmondta, ma már nem elég a jó szándék, hanem komoly szaktudást, szakmai ismereteket is igényel a gyermekvédelem. A bölcsödék fontos szerepet játszanak, mert segítik az anyák munkába állását, munkahelyet teremtenek az adott településen és odavonzák a fiatal családokat. Ezt mondta a családokért felelős államtitkár a Magyar Református Szeretetszolgálat bölcsödei szakmai konferenciáján. Konz Zsófia ismertette, még 2010-ben 32.500 bölcsödei férőhely volt, most arra majdnem 70.000, és 900 olyan település van, ahol akkor még nem is volt ilyen intézmény. Végül az időjárásról. Kettőség jellemzi a folytatásban az országot, nyugaton majd zártabb lesz a felhőzet, tartósabb eső alakulhat ki, még keleten többet süt a nap, és záporok, zivatarok fordulhatnak újra elő, sokfelé felélénkül, megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Megtartották a bíborosok második és harmadik kongregációját. Meghatározták a 9 napos gyász időszak menetét. A pápa koporsójának lezárási szertartása április 25-én lesz. A bíborosok az egyház és a világ ügyeiről tanácskoztak, illetve részleteket határoztak meg a szombati temetésről. Őrültek világa, Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét második vasárnapjára.
Ferenc pápa koporsója lezárásának szertartása április 25-én lesz. A szertartást péntek este 8 órakor a Szent Péter Bazilikában Farel bíboros, a Római Szentegyház kamerlengója vezetésével tartják. Április 26-án szombaton a gyászmise után a Santa Maria Maggiore Bazilikában kerül sor a temetésre. Pénteken, április 25-én este 8 órakor tartják Ferenc pápa koporsója lezárásának szertartását, amelyet szerdán délelőtt szállítottak át a Szent Márta házból, és helyeztek közszemlére a hívek számára a Szent Péter Bazilikában. A szertartást a római pápák temetési szertartás rendje értelmében Kevin Joseph Farel bíboros, a Római Szentegyház kamerlengó bíborosa vezeti. Amint arról a pápai liturgikus szertartások hivatala beszámolt, a szertartáson Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja, Roger Michael Mahoney, a presbiteri rendhez tartozó bíboros, Dominic Mamberti protodiákonus bíboros és Mauro Gambetti bíboros, a Szent Péter pápai bazilika főpapja vesz részt a Vatikánban. Jelen lesz még Pietro Parolin bíboros, volt államtitkár, Baldassare Reina bíboros, a pápa általános helynöke a Római Egyházmegyében, Konrad Krajewski bíboros, a pápa fő alamizsnása, továbbá Edgar Peña Parra érsek, államtitkár helyettes, Ilson de Jesus Montanari érsek, a Római Szentegyház kamerlengó helyettese, Leonardo Sapienza prelátus, a pápai ház régense, a vatikáni káptalan kanonokjai, a vatikáni kisebb penitenciáriusok, a Szentatya titkárai, valamint a pápai liturgikus szertartásmester Diego Ravelli érsek által kijelölt személyek. Mindannyian este 7:30-kor találkoznak a konfesszió oltárnál a vatikáni bazilikában. Majd április 26-án szombaton a gyászmise után a pápa koporsóját elkísérik a Santa Maria Maggiore pápai bazilikába, ahol végső nyugalomra helyezik. A római pápák temetési szertartás rendje által előírt szertartást is a Kamerlengó bíboros vezeti. Megtartották a bíborosok második kongregációját, a 9 napos gyászidőszak programja. Elkészült a pápa a lelki üdvéért bemutatásra kerülő szentmiség naptára, amely az április 26-án szombaton délelőtt 10 órakor kezdődő gyászmisével indul el. A szentszéki sajtóiroda tájékoztatása szerint este 7:30-ig mintegy 20 000 hívő rótta le kegyeletét Ferenc pápa előtt. Április 23-án szerdán 103 bíboros vett részt a második általános kongregáción, amely délután 5 órakor kezdődött, és este 6:30-kor ért véget a vatikáni szinódusi aulában. A főpásztorok jóváhagyták az úgynevezett novendiálit, a 9 napos gyászidőszak programját, a pápa a lelki üdvéért bemutatásra kerülő szentmiség beosztását, amely április 26-án délelőtt 10 órakor kezdődik a gyászmisével. A liturgiákon bárki részt vehet, de minden nap más csoportot várnak, tekintettel a római pápával való kapcsolatukra. A Szentszék sajtóterme által kiadott közleményben kifejtik, hogy a közösségek e sokfélesége bizonyos értelemben megmutatja a legfőbb pásztor szolgálatának környezetét és a római egyház egyetemességét. A bíborosok a Veni Sancte Spiritus, Jöjj Szentlélek imával, majd Ferenc pápa lelki üdvéért elmondott imával kezdték ülésüket, ezt követően azok a bíborosok tettek esküt, akik még ezt nem tették meg. A második általános kongregáció megállapította, hogy a novendiáli, azaz a 9 napos gyászidőszak szertartásai a következőképpen zajlanak. Második nap. Április 27-én vasárnap délelőtt 10:30-kor a Szent Péter téren Vatikánváros alkalmazottai és hívei gyűlnek össze. A koncelebrált szentmisét Pietro Parolin bíboros volt államtitkár vezeti. Harmadik nap. Április 28-án hétfőn délután 5 órakor a vatikáni bazilikában a római egyházmegye képviselői vesznek részt. A koncelebrált szentmisét Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke vezeti. Negyedik nap. Április 29-én kedden délután 5 órakor a Szent Péter bazilikában a pápai bazilikák káptalanjai vesznek részt. A koncelebrált szentmisét Mauro Gambetti bíboros, a vatikáni bazilika főpapja vezeti. Ötödik nap. Április 30-án szerdán délután 5 órakor a vatikáni bazilikában a pápai kápolna kizárólag a bíborosok számára lesz fenntartva. A koncelebrációt Leonardo Sandri bíboros, a bíborosi kollégium dékán helyettese vezeti. Hatodik nap. Május 1-én csütörtökön délután 5 órakor a vatikáni bazilikában a római kúria tagjai gyűlnek össze. A koncelebrált szentmisét Kevin Joseph Farrell bíboros, a római szentegyház kamerlengója vezeti. Hetedik nap. Május 2-án pénteken délután 5 órakor a vatikáni bazilikában a keleti egyházak képviselői gyűlnek össze. A koncelebrált szentmisét Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztériumának volt prefektusa vezeti. 8. nap. Május 3-án szombaton délután 5 órakor a Szent Péter bazilikában a megszentelt élet intézményeinek és az apostoli élet társaságainak tagjai gyűlnek össze. A koncelebrációt Ángel Fernández Ártime bíboros, a megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságai dikasztériumának egykori próprefektusa vezeti. 9. nap, május 4-én vasárnap délután 5 órakor a vatikáni bazilikában a pápai kápolnát kizárólag a bíborosok számára tartják fenn. A koncelebrált szentmisét Dominik Memberti bíboros, a bíborosi kollégium protodiakónusa vezeti. A Szentszék sajtóirodájának igazgatója Matteo Bruni közölte az újságírókkal, hogy szerda estétől szombaton este 9 óráig a Santa Maria Maggiore bazilikában rózsafüzér imádságot tartanak, mindig a téren, kivéve szombaton, amikor a bazilikában lesz az ima. Minden este más vezeti az imádságot. Végül közölték az újságírók akkreditációs kérelmeire vonatkozó adatokat is. Hozzávetőleg 4000 kérés érkezett a sajtóirodához, és eddig 2200 újságírót és médiaszolgáltatót akkreditáltak, ezeknek a napoknak az eseményeire.
A harmadik bíborosi kongregációs ülésen az egyház és a világ ügyeiről tanácskoztak, részletek a temetésről. 113 bíboros volt jelen a csütörtök reggeli ülésen, a most érkezettek esküdtettek az Universi Dominici Gregis kezdetű konstitúciónak megfelelően. Eldöntötték, kik fognak elmélkedéseket tartani. Donato Gyári, a Szent Pál Bazilika apátja a jövő héten, míg Cantalamessa bíboros a konklávé elején. Április 24-én reggel 9 órakor tartották a harmadik kongregációs ülést, amelyen 113 bíboros vett részt a 135 pápa választó bíboros közül. Ők valamennyien esküdtettek a konstitúcióra, ami szabályozza a széküresedés és a pápa választás időszakát. A tanácskozás végén néhányan felszólaltak, így megkezdődött az egyházról és a világról való eszmecsere, adja hírül a Szentszéki sajtóközlemény. Összesen 34-en szólaltak föl az ülésen, ami imádsággal kezdődött és délig tartott fél órás szünettel. A kongregációs ülésen döntés született arról, hogy Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium eddigi prefektusa fogja celebrálni a 9 napos gyász idején a 6. napon a szentmisét Ferel bíboros helyett, ahogy eredetileg bejelentették. Itt jegyezzük meg, hogy a római pápa halálával a vatikáni dikasztériumok vezetői is elveszítik megbízatásukat. A vonatkozó dokumentumnak megfelelően kijelöltek 2 személyt az elmélkedésre. Donato Gyári, a falakon kívüli Szent Pál Bazilika apátja fogja tartani a prédikációt a jövő hét elején, míg a másodikat a konklávé megkezdésekor Raniero Cantalamessa, a pápai ház korábbi szónoka fogja elmondani. A 4. kongregációs ülést pénteken reggel 9 órakor tartják. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint nagyon sokan érkeznek a Vatikánba. Alig több mint egy nap leforgása alatt 61 000-en rótták le tiszteletüket Ferenc pápa koporsója előtt a Szent Péter bazilikában. Egyelőre éjfélig tart nyitva a bazilika, de lehet, hogy ma is később zár be, úgy, ahogy szerdán, hogy lehetővé tegyék a híveknek a bejutást. A szombati temetés pontos menetét pénteken teszik közzé. A protokoll iroda szerint jelenleg 130 delegáció jelezte részvételét Ferenc pápa temetésén, közülük mintegy 50 államfő és 10 uralkodó. Szombaton este a Santa Maria Maggiore bazilika előtt tartják a rózsafüzér imát, nem pedig a templomban, hogy a temetési szertartást zavartalanul lebonyolítsák, ami privát formában zajlik majd, nem közvetítik élőben. A vatikáni média csatornáin élőben követhető lesz a pápa koporsójának átvitele a Szent Péter bazilikából a Santa Maria Maggiore bazilikába. A hívek már április 27-én vasárnap reggeltől kezdve lerúhatják kegyeletüket a pápa sírjánál. Csütörtökön este Tagle bíboros, az evangelizálási dikasztérium eddigi prefektusa, pénteken este pedig Pizzabella bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka vezeti a rózsafüzér imát a Santa Maria Maggiore bazilikában. Őrültek világa. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét második vasárnapjára.
Az igazi mesék nem azért mesék, mert nem igazak, hanem azért, mert az élet igazságait úgy rejtik magukban, hogy az őszinte kereső azokat megtalálja. Egy ilyen mese szerint az egyik völgyben elhelyezkedő várost mindig köd fette be. Lakói közül senki sem látta soha a napfényét, hiszen a város vezetősége kijelentette, nincs szebb a mi medencénknél. Mindenünk megvan, amire csak szükség van. Ezt mindenkinek tudomásul kellett vennie. Élt a városban egy idős ember, aki többször mesélt unokájának arról, hogy létezik egy másik világ is, ahol lehet látni a napot. Kezdetben jelezte másnak is, de őrültnek tartották. Az unoka azonban fontolgatni kezdte a dolgot, és elhatározta, hogy egyik éjjel felmegy a hegyre, ahol megvárja a hajnalt, hiszen kíváncsi volt nagyapja állítására. Bármennyire is bolondnak vélték őt, érezte, hogy nagyapja nem vezetheti őt félre. Egyik éjjel meg is tette a merész lépést. elindult, hogy a saját szemével lássa mindazt, amiről nagyapja beszélt. Felisment a hegycsúcsra, és csodálatos élményben volt része. Látta napfelkeltét, és fentről a nagy ködöt, amely befette a völgyben fekvő várost. Csupán egy torony teteje látszott ki a nagy ködből. Nagy boldogság töltötte be a gyerek szívét. Azon a reggelen fennhangon hirdette mindenkinek, láttam a napot. Az öreg megfertőzte, mondták. Újabb őrült került a faluba. Aztán egyik nap valaki ismét fellopakodott a nagy hegy csúcsára. Ő is hirdetni kezdte, van másik világ is. Növekedett a világosság. A fejekben és a szívekben is. A proféták azok az emberek voltak, és ma is azok, akik látják a fényt, mert nem csak fizikai szemüket használják, belülről kifelé érzik és tudják az Istent. Látják az Isten arcát másokban is. Isten félelmük nem a nagy fénytől való félelem, hanem annak látása és őszinte meghajlás előtte. Akire rávilágít ez a fentről jövő fény, az megvilágosodott emberré válik. Először úgy tűnik, hogy széttöredezik egész élete, és ezeket a töréseket nagy szenvedés kíséri. Aztán következik a megértés, hogy életének széthulló darabjait el kell engednie, hogy megmaradjon, ami igazán lényeges. A szenvedésben Isten haragját érezhetem első megtapasztalásként, aztán rádöbbenek, hogy ez az ő irgalmasságának fénye, amely azért világít meg mindent bennem, hogy széthuljanak életem azon darabkái, amelyekre többé már nincs szükségem. Addig sem volt, csak azt nem tudtam. Amikor széthullanak életem darabkái, akkor azt Isten haragjának élem meg, valójában ebben a fájdalomban tapasztalom meg szerető és irgalmas jelenlétét. Ekkor változik meg a képem róla, és kezdek többet látni. Megnyílik a másik szemem is, a belső szem, amely már látja az Istent. Másokban is. Ez a látás tesz tisztává, így válhatok Istennek mai prófétájává, aki Isten irgalmasságát már megtapasztalásként hirdeti. A következő lépés, hogy eltűnnek emberek az életemből, akik addig még barátaim is voltak. Nem értenek már, mert őrültnek vélnek, hiszen ők még nem látják azt a szeretett fényt, amely megszenvedtet és megtisztít. Ők is látni fogják. Isten mindenkinek mutatja irgalmas, mindenkihez lehajló, a mindenkihez maga szintjén közeledő arcát. Lehet egy betegség, egy gyász is Isten élmény. Mindenkinek másképp mutatkozik meg. Ha ezt valaki meglátja, megteheti, hogy elfordul, de akkor nyugtalan marad. Ha pedig magára engedi ezt az irgalmas tekintetet, megszületik a belső béke. Elindul a belső megértés, és ennek következményeként az igazi megtérés. Megszületik a felismerés, amely Tamás apostolban is megszületett. Én Uram, én Istenem. Az 1905-ben Lengyelországban született kislány, Mária Faustina, kiskorától hallotta a büntető Istenről szóló dörgedelmes prédikációkat. 20 évesen belépett az Isten anyáról elnevezett irgalmas nővérek kongregációjába, ott kapta a Faustina szerzetes nevet. Nem sokkal a belépése után tuberkulózis kapott, és 33 évesen halt meg. Az ő kijelentései szerint ismételten megjelent neki a szűzanya, Jézus, az angyalok és szentek, amit ő komolyan vett. Bolondnak tartották. Vizióiban és látomásaiban azt a küldetést kapta, hogy Isten irgalmasságának hirdetője legyen, és érje el azt, hogy Isten irgalmasságáról ünnepet vezessenek be az egyházba a húsvét utáni első vasárnapon. Isten ragyogásáról beszélt, amely megváltoztatja az emberek életét, ha hisznek benne és szeretik őt. Őrültnek tartották. Pszichiátriára küldték. Szent II. János Pál pápa a kezdetben eretneknek tűnő apácát 2000-ben avatta szenté, és az egész egyházban kötelezővé tette a húsvéti utáni első vasárnapon Isten irgalmasságának ünneplését. Zárójelben egyébként az ő halálának napja az Isten irgalmasság vasárnapjának előestéjén van. Faustina nővérnek volt bátorsága magára engedni Isten irgalmas tekintetét, és megváltozott benne az Istenről alkotott kép. Kezdte látni azt a szerető és irgalmas Istent, akiről Jézus beszél hitelesen az evangéliumokban. Én hiszek Jézusnak, aki Isten szeretetét nem csak hirdette, hanem meg is mutatta életével és életében. Ha nem csak mondom, hanem kezdem látni is, mások is látni fogják. Egyesek elhagynak, mert még nem értenek. Mások társulnak. A lényeg, hogy növekedjék a fény. Nyerjen teret a világosság.
Őrültek világa. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. április 28-ai adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel nagypéntek liturgikus eseményeiről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a miskolci stúdióból a Diósgyőri Plébánia rádiós csoportjával. Legutóbbi alkalommal nagy csütörtökön voltunk élesben a kedves hallgatók rádió készülékeiben. Azóta már eltelt egy kis idő, megünnepeltük a húsvétot, akkor a nagy csütörtökről beszéltünk, és most már az irgalmasság vasárnapja után vagyunk, húsvét második hetében. Így a húsvéti ünnepek után talán jól eső érzés lehet visszagondolni egy kicsit a húsvétra. Legalábbis nekem az az érzésem, hogy olyan hamar elröpült ez a húsvét, meg nyilván a szertartások is ugye egyszeri alkalommal történnek meg, és hát úgy, hogy kevés ideje marad az embernek átelmélkedni, és jó lenne, ha mondjuk a következő héten meg lehetne ezeket ismételni. És most, hogy az iskolában a gyerekekkel ezeket újra átvesszük, megismerjük, ugye az embernek úgy már is hiányzik ez a szép szent háromnapi és húsvéti ünneplés, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy kicsit átnéznénk a húsvét liturgiáját így visszatekintés gyanánt, a szimbólumait, illetve azok mondani valóját, hogy hogyan is zajlott a szent háromnap, mit is láthattunk a templomainkban, televízióban, vagy ki hol követte a húsvéti ünnepeket, ünnepi szertartásokat, és minek mi az értelme, az üzenete, ugye a teljesség igénye nélkül megpróbálunk egy kicsit ezekről a szertartásokról elmélkedni. A nagy csütörtökről talán már nem szükséges külön elmélkednünk, hiszen arról beszéltünk az előző adásban. Marad a nagy péntek, a nagy szombat, napközben a Szentsír, illetve este a feltámadás és a vasárnap. Rögtön csak így első körben kérdezlek így titeket, hogy nektek mi a kedvencetek, vagy melyik szertartás, vagy melyik része ebből a húsvéti ünnepkörből. Ugye azért is mondom, hogy húsvéti ünnepkör, talán ezt tudjuk mindannyian, de ha nem tudjuk, akkor ezt is megtudhatjuk ma. Ugye a Szent Háromnap azért érdekes, mert nincs vége a szertartásoknak, hanem egy folyamat, ezért egy különálló időszak, tehát véget ér nagy csütörtök este a nagybőjt, elkezdődik a Szent Mise a szokott módon, viszont nagy csütörtökön már nincs záró áldás, tehát azt jelenti, hogy amit elkezdtünk nagy csütörtökön, az gyakorlatilag csak húsvétkor fejeződik be. Tehát a nagy csütörtöki Szent Mise áldás nélkül ér véget, keresztvetéssel elkezdődik, áldás nélkül kimegyünk, nagypénteken keresztvetés nélkül folytatódik, tehát minthogyha csütörtökön folytatnánk ott, ahol abba hagytuk. A Szent Misének szintén nincs záró áldása, csak nagy szombaton a húsvéti feltámadási misének van ugye a szentségi áldása végén, ami lezárja ezt a Szent Háromnapot. Tehát gyakorlatilag ezt egységben kell látni, az események természetesen el vannak osztva, hogy emberileg nyilván követhetőbb és megoldható legyen mindenkinek a jelenléte. Mi az, ami nektek fontos az húsvéti ünnepekben? Mi az, ami titeket megérintett, vagy megérint, akár régebb, akár most? Melyik szertartás, melyik napnak az üzenete, és miért?
Hát nekem korábban a nagy szombat volt a kedvencem, mikor kicsi voltam, és azóta, mióta ugye a szertartásokat jobban megértem a szentmisét, ugye fejlődök lelkileg, meg fejlődtem lelkileg, egyre inkább az összes többit, ahogy értem, egyre inkább kedvencemmé válik mindegyik, de leginkább nagy pénteken azt szeretem, amikor ugye Jézust a sírba helyezik, és akkor onnantól az a csönd. Én azt nagyon szeretem, azt a csöndes részt. Ugye az egész családunk csöndben van, mondjuk nem vagyunk egy csöndes család, de egyébként igen, tehát szoktunk csöndben lenni, nyilván, de az az időszak valamilyen különleges csönddel bír szerintem. És akkor ugye mindent oda vihetek Jézus elé, megköszönhetem neki azt, hogy meghalt értem, meg ugye ezt is átélhetem jobban, átelmélkedhetem jobban, ha sikerül. Szóval nekem ez az időszak, ami nagyon sokat jelent, és utána nyilván a nagyszombati feltámadási szertartás, bár amióta kántorkodom, azóta nehezebb minden ilyet átélni, mert nyilván a szolgálat az úgy erőteljesebb, de nekem így.
Én még ott tartok, hogy nekem a nagy szombat az, ami a nagy kedvencem, és ott is elsősorban az eleje, tehát a tűzszentelés, az bennem emlékszem, amikor megkeresztelkedtem, előtte a felkészülések során is, ugye én a Minorita templomba jártam, és ott egy hatalmas nagy tér van ugye a templom előtt, és ott állítottak fel egy, hát egy ilyen nagy mágiaszerű tüzet, és onnan vonultunk be a sötét templomba, és ugye ez egy elég nagy templom, elég látványos volt maga a szertartás kezdete is, és ez úgy nagyon mély nyomot hagyott bennem, emlékszem rá, hogy ezt mind a mai napig nagyon szeretem, ezt ahogy a fény kiárad, meg ennek az egésznek, hát úgymond a hangulatát, meg a jelentését is. Tehát, hogy újra visszafogadjuk a fényt a szívünkbe, szerintem ez annyira szép és megható része a szertartásnak.
És hogy a többi napokból mi az, ami esetleg ilyen kiemelkedő lehet, akár a nagy csütörtökből, vagy a nagy péntekből? A múltkor említetted a lábmosást, arra emlékszem.
Igen.
Hogy az úgy megható, és az úgy fontos pillanat volt. Hogy esetleg a nagy péntekből, vagy úgy mi, most még, ugye főleg te is ugye énekkari tag is vagy, meg másként is látod, hogy annan felül nézetből a dolgokat, hogy mi az, ami még úgy benneteket úgy megérintett most így az ünnepek alatt, vagy mi volt az, ami esetleg így fontos pillanat, mozzanat volt?
Hát nekem most a nagypéntek az azért volt nagyon meghatározó a mostani Szent Háromnapban, mert volt egy nagyon beteg osztálytársam, aki pont nagypénteken halt meg, és nagyon sokat imádkoztunk érte, és pont nagypénteken ment a Jóisten elé, és ez nagyon meghatározó volt.
Igen, nyilván, amikor egy ilyen eset történik, akkor azért teljesen másként éri át az ember a nagy pénteket, ugye a halálnak a napját, hogy mit is jelent ugye meghalni, mert hát nyilván akiknek nem volt még ilyenben részük, az annyira nem is tudja átélni a gyászt, amit ugye Jézus koporsójánál, idézőjelben, vagy sírjánál az egyház, hogy a nagy pénteken meg nagy szombaton átél. Nyilván nem tudjuk úgy fizikálisan átélni a gyász, de hogyha valakinek közelmúltban, vagy éppen aktuálisan volt ilyen élménye, akkor az teljesen másként él meg egy ilyen, mondjuk úgy visszaemlékező szertartás, de mégis jobban át tudja az ember élni ezeket a pillanatokat. Krisztina?
Nem tudom, hát nagy pénteken nem jártunk itt keresztutat, csak a temetőben volt már, mint idézőjelben, csak ugye 3 órától délután, azt hiszem, de hogy nekem a keresztút még az nagy pénteken, ami mondjuk én minden pénteken igyekszem elmondani, de nekem az még nagyon meghatározó, akkor a kereszt hódolat, meg az egész nagy péntek tényleg csodálatos volt, de mondom, tehát most így, hogy gondolkodom rajta, tényleg annyit kivesz a szolgálat, megmondom őszintén, hogy így most kicsit ledöbbentem, hogy nem, tehát, hogy nem sikerül mindig úgy átélni, ahogy szeretném.
Igen, akkor szaladjunk végig, csak úgy, hogy felidézzük ezeket a szertartásokat, és akkor közben is lehet nyugodtan ugye hozzászólni, hogyha valami eszünkbe jut esetleg. Ugye, tehát a nagy csütörtök, arról beszéltünk, ugye, hogy délelőtt a krizma szentelés, ami ünnepi szentmise, este pedig a utolsó vacsora szentmiséje, ahol emlékezünk az eukarisztia alapítására és a papság szentségére. Talán a nagy csütörtök az, ami a legtávolabb áll az emberektől, ezt lehetett látni nálunk is, de több atya is mondta, hogy a létszámban, tehát a szent három napból nagy csütörtökön vannak mindig a legkevesebben. Tehát talán a legkevesebbet mondó nap a szent három napból az emberek számára úgy tűnik a nagy csütörtök. És ez egy kicsit érdekes, hiszen ugye az eukarisztia, mint a hitünknek az egyik szent titka alapja, ez mind a nagy csütörtökhöz kapcsolódik, sőt a papságnak az alapítása. Két nagyon-nagyon fontos tartó pillére az egyháznak, ugye az eukarisztia és a papság, és mégis a nagypéntek előtt ugye ez az egész fontos ünnepi esemény, ugye mégis egy kicsit úgy távol áll az emberektől, tehát a nagybőjtből hirtelen átlépni egy ilyen ünnepi szentmisébe, ez nagyon nehéz. És ilyenkor vannak a legkevesebben, én is teljesen meglepődtem itt nálunk is, hogy nagy csütörtökön azért alig-alig voltunk a templomban, főleg a kis falvakban nem is beszélve. Aztán nagypénteken valami úgy megindul, és akkor nagypénteken, nagyszombaton viszont már jobban összeszedik az emberek magukat, egy kicsit jobban közelebbinek érzik magukhoz a nagypénteket, de a nagy csütörtök az egy érdekesen az emberektől távol álló, de mégis hát vannak, akiket ugye a nagy csütörtöki események is egészen megérinthetnek. Nyilván erre oda kell figyelnünk, hogy a szent három naphoz a nagy csütörtök is hozzátartozik, és fontos az, hogy azokat az ünnepi pillanatokat is átéljük az Úr asztalánál, oltáránál, ami nagy csütörtökön történik. Ugye? Hát ilyenkor van az oltárfosztás, a szentség átvitele, tehát éjszakai virasztás és stb., ami ilyenkor lehetséges. Ez mind-mind fontos, és szerintem, amit Kriszta is mondott, ugye, hogy ilyenkor azért úgy elcsendesül a templom, ott lehet maradni virasztani, elcsendesedni, imádkozni, ez mind-mind fontos kell, hogy legyen az életünkben. Nagypéntek ugye hagyományosan a csendnek a napja, nagyszombattal együtt, ugye nem szólnak a harangok, nem szólnak a csengők, nincs semmilyen dísz, minden úgy megfosztottá válik a templomban, és amikor elkezdődik a szertartás, akkor is különböző gesztusok vannak, ilyen például a leborulás, amivel elkezdődik a szertartás, a nagypénteki szertartás, amikor a pap és a segédkezők bemennek a szentélybe, és a földre leborulva, csendben imádkoznak. És akkor rögtön itt meg is állhatunk egy picit, hogy szerintetek mit jelent ez a leborulás, vagy miért kell a földre leborulni. Érdekes, hogy a gyerekekkel is erről beszélgettünk, és hát voltak hajmeresztő ötletek meg válaszok, de azért helyesen látták úgy nagyjából a dolgot. Ti hogyan gondoljátok, hogyan látjátok, hogy miért van ez a leborulás ott a szertartás elején? Mi lehet az értelme?
Ez szerintem a teljes alázat, vagy a hódolatnak a kifejezése, nem?
Így van. a teljes önátadásnak, alázatnak a kifejezése. Nagyon ritkán van sajnos az, hogy az egyházban ugye leborulunk, csak az énekeinkben van benne, hogy boruljunk le, és úgy imádjuk a fölséget, vagy leborulva áldlak, láthatatlan istenség. Tehát, hogy sok ilyen énekünk van, de a gyakorlatban ez kiveszett. Tehát ugye látjuk azt például Jézusnál a Bibliában, hogy nagyon sokszor imádkozik leborulva. Többször olvassuk, hogy odébb ment is a földre borulva, imádkozott. Ugye Mózesnél is, amikor megszólítja az Úr a csipkebokornál, ő is a földre borul, vagy Ábrahám, tehát a szentek, ugye a bibliai ősatyák, pátriárkák, proféták, mindenki, amik az Istennel találkoznak, leborulnak a földre és úgy imádkoznak. Ez sajnos úgy kihaló félben van, és nagyon ritkán jelenik meg a liturgiában, a római katolikus liturgiában, de ugye például papszentelések alkalmával, pap és diakónus szentelések alkalmával, illetve ugye nagypénteken, tehát ilyen különböző eseményeken úgy benne-benne van a liturgiában, de ilyen kihaló módon. Ugye ez a teljes önátadásnak a jele, tehát a pap, mint Krisztus szolgája az oltárnál, ugye magát Krisztust jeleníti meg, és a szertartás elején ezzel hódol a mindenható Isten előtt, mint ahogy Krisztus is hódolt és imádkozott, hogy atyám kezedbe ajánlom lelkemet. Tehát ez a teljes önátadásnak a szimbóluma, amikor ugye a pap, mint Krisztus megtestesítője, megjelenítője a földre borul, és ő is átadja önmagát, ugye a szertartás elején. Aztán fontos része a szertartásnak ugye az olvasmány, és talán egy ilyen csúcspontja a passió. Ismét egy aktuális téma mindkettőtöknek, hiszen ugye énekeltétek a passiót mindketten. Sok munkátok van benne, sok munkátok gyakorlás volt benne a passióban. Milyen így átélni Jézus szenvedés történetét, hogy már százszor áténekeltétek, gyakoroltátok, szinte kívülről tudjátok a dolgokat, hogy melyik részben, mikor, mit kell énekelni, ki következik, milyen szöveg, milyen válasz, milyen szereplő. Mennyire lehet átélni például így a passiót, vagy az éneklés teljesen elveszi a figyelmet a magáról az eseményről?
Hát én csak énekeltem, ez a gond, mert ha éneklem, akkor az teljesen más, mint hogyha vezényelsz, meg mindenre odafigyelsz, tehát, és mivel nekem ezt kell csinálni, így nem egyszerű. Egyáltalán nem, de azért vannak részek, amikre én oda tudok figyelni, meg ki tudok kapcsolni, és rengeteget jelent az, hogy évek óta énekelhetjük, meg benne lehetünk ebben.
Van valami olyan pozitív hatása, hogy ami úgy évről évre ismétlődik, hogy jobban beépül, vagy...
Igen, igen. Meg úgy képek is jelennek meg, tehát úgy szinte lejátszódik az egész passió előttem igazából, és hogy évközben is van, énekaron szoktunk viccelni, hogy nem is viccelni, de hogy a passió jutott eszünkbe, és azt énekeltük, tehát hogy volt, aki úgy jött, hogy egész héten a passiónak ezt meg ezt a részét énekelte, és akkor azt úgy azon gondolkodott, tehát ezek azért gyümölcsök szerintem, vagy...
Igen, lehet, hogy olyankor kellemetlenebb, amikor a szertartáson énekelni kell, mert elvonja a figyelmet, de viszont utána meg annyira beépülnek, hogy talán az embernek néha eszébe jut egy-egy kedvenc ilyen kórus része belőle, igen, és igen. Akkor el tud rajta egy kicsit úgy.
Igen, mert tehát nem az, hogy rossz énekelni, vagy hogy rossz szolgálni, nem erről van szó, csak nyilván nehezebb így két helyre figyelni, tehát nem egyszerű az énekeseknek sem, meg ugye eleve, akik szolgálnak, de mert megvan a gyümölcse, meg van belőle a kegyelem.
Nekem minden évben más az, ami úgy előtérbe kerül pont ezért, amit Kriszta mondott. Tehát, hogy nyilván azok a részek, amiket mi kórusként énekelünk, az elsősorban az éneklés. Nekem legalábbis még mindig az éneklés része az, amire akkor per pillanat odafigyelek, de ugye nyilván a többi szereplő, amikor énekel, akkor mindig van egy-egy olyan mondat, ami úgy megragadja a figyelmemet, és akkor azon szoktam gondolkodni, vagy az foglalkoztam.
És ez mindig más minden évben.
Mindig más, ez olyan érdekes.
Ezért is érdemes így reflektálni az ünnepek után néha, hogy mi maradt meg, és akkor nyilván más azoknak, akik nem vállalnak semmilyen szerepet a liturgiában, hanem mint hívők ülnek ott és hallgatják, sokkal több idejük marad arra, hogy egy-egy résznél megálljanak, leragadjanak, mert nem kell odafigyelni azért egy énekkarnak, vagy papnak, kántornak, tehát azért persze pontosan kell minden részét a szertartásnak követni, mert véletlenül egyet rosszul lapoz az ember, és akkor rögtön galiba van belőle. Ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy teljesen precízen tudjuk követni a szöveget. Ugye nyilván hibák azok mindig becsúsznak, de hát ezt nem szándékosan, de az odafigyelés az viszont tényleg én is papként látom, hogy mennyi energiát elvesz, és azért nagyon, nagyon képbe kell lenni ahhoz, hogy az ember még figyelni is tudjon a magára, a szertartása is, tényleg a mélységére. de viszont ez nagyon jó, hogyha így a húsvét után visszagondolunk az ünnepekre, és megmarad bennünk valami, és talán jót tesz a lelkünknek, hogyha ezen elgondolkodunk, elmérkedünk egy kicsit, hogy mi is zajlott le, mi az, ami beépül, mi az, amire oda tudok figyelni így az ünnepekben. Ugye aztán jön a második nagy rész, ugye a kereszthódulat. A kereszthódulat egy különleges pillanat, ez Jézus halálának, kereszthalálának a pillanata. Ebben a pillanatban emlékezünk arra, amikor a leplet levesszük a keresztről, hogy megjelenik előttünk a Golgota, ott áll a Golgotán a kereszt, és ugye ez egy nagyon-nagyon olyan döbbenetes pillanat, amikor a pap felmutatja a keresztet, és akkor énekli, hogy íme a szent keresztfa, rajta függött valaha a világnak váltsága. Tehát ez egy egészen különleges pillanata a szentmisének, holott nyilván nem az oltári szentséget emeli fel, csak a fa keresztet, ez egy jelkép csupán, de mégis egy megrendítő pillanat, mikor leesik az a lepel, ugye amivel már letakartuk a kereszteket fekete vasárnap, és nem láttuk a feszületet már ugye egy ideje, és akkor ott hirtelen nagypénteken lehull ez a lepel, és akkor a pap felmutatja, ugye, hogy íme a szent keresztfa. Ez is egy érdekes pillanat, itt ugye már a kórus már ilyenkor nem nagyon szokott énekelni, nyilván csak a hívekkel, hogy itt esetleg van-e nektek ebben a kereszthódulatban például olyan, vagy volt-e olyan élmény, hogy ez egy ilyen megrendítő pillanat a szertartásban?
Engem nagyon zavar az, hogy közben éneklünk. Tehát nekem az semmiképpen nem segít a kereszthódolatnál, hogy folyamatosan megy az ének. Mert hogy nekem ez nem egy hangos pillanat lenne, hanem hogy... Szóval nem, nekem ez nem... Pont ezért, tehát évek óta, és pont, hogy így beszélsz, hogy gondolkodom rajta, hogy mondod ezeket a dolgokat, hogy engem kifejezetten zavar ez a csoportos éneklés ott. És egyszerűen én nem tudom így átélni, tehát nekem ez nehéz.
Szerintem sokkal közelebb érezhetné magát az ember akkor, hogyha jobban tudna arra fókuszálni, hogy ami ott, éppen ott történne. Úgyhogy ebben igaza van Krisztának, vagy én is így gondolom, hogy a csend az itt nagyon sokat segít a dolgon.
Igen, tehát a csend ugye ilyenkor, tehát nagyon sokan nem szeretik a csendet alapvetően, vagy nincsenek hozzászokva, de hát a csend ugye az a nagypénteknek és a nagyszombatnak az egy nagyon különleges része. Szerintem lényegi része a csend. És valóban van, amikor nagyon-nagyon túlzásba visszük, ugye ezek olyanok, mint a szentségimádások a legtöbb egyházközségben, vagy legtöbb helyen, hogy kiteszik az oltári szentséget, mindenki előveszi a jól bevált régi könyveket, és akkor az elejétől a végéig olvasunk, mondjuk, hangosan éneklünk, olvasunk, litánia, ez az. Nem adunk időt arra, hogy a Jóisten megszólítson. Tehát gyakorlatilag lezárjuk a kommunikációs csatornát, és lefoglaljuk a Jó Istent, lefoglaljuk az Úr Jézust azzal, hogy mi beszélünk folyamatosan, olvassuk az Úr Jézusnak a litániákat. Én szoktam mondani, hogy ez olyan, mint amikor elmegyünk vendégségbe, viszünk magunkkal egy regényt, és aki vendégül lát bennünket, annak felolvasunk a regényből, ami róla szól. Tehát ez egy ilyen érdekes. Viszek egy imakönyvet, és felolvasok belőle Jézusnak saját magáról. Néha értelmetlenül, mert vannak olyan szentségimádási órák, amikor az ember ugye kicsit úgy megdöbben, hogy ez a szöveg abszolút nem stimmel, vagy nem talál oda, vagy nem lett jól kiválogatva, és ugye sokszor nem hagyunk teret a csendnek, hogy a Jóisten válaszolni tudjon arra, mert nagyon szép imádságaink vannak, kéréseink vannak, engesztelések vannak, tényleg nagyon szépek, de engednünk kell azt is, hogy a Jóisten erre válaszoljon, tehát hogyha állandóan én beszélek, akkor nyilván nem adok teret a Jóistennek, hogy meg tudjon szólítani viszont. Ez a nagypéntek is ilyen valóban egy kicsit, hogy ugye végig éneklünk, imádkozunk, megyünk, csináljuk, megy az ének, megyünk, pörgünk. Ugye pláne, ha sokan vannak, akkor gyorsan kell, hogy beleférjünk az időbe, akkor mindenki kapkod sokszor. Ugye, de ez egy nagyon-nagyon fontos rész, ugye, hogy itt azért valahol meg kell találni legalább a belső csendet, hogyha a háttér zajos, akkor is legalább ennél a szertartásnál azért fontos a belső csend. Ugye csak ez viszont nehéz, hogy az ember egy olyan zajos közegben egy belső csendet megteremtsen, és akkor úgy álljon oda a kereszt elé, és tudjon hódolni a kereszt előtt. Ugye viszont ez egy nagyon fontos része, tehát az ige liturgia után a második legnagyobb egység ez a kereszt hódolat, aztán utána jön a harmadik, az áldozási szertartás, a szent áldozás, ugye ez a harmadik egység a nagypénteki liturgiának, ami nagyon érdekes módon, ugye egyszerű formában történik, elhozzák az oltári szentséget, amit előző nap nagy csütörtökön változtattak át, ugye nagypénteken nincs szentmise, és ebből a szentségből, a nagycsütörtöki szentségből áldozunk meg ugye nagypénteken, és az áldoztatás után pedig egy áldással gyakorlatilag lezárul a nagypénteki szertartás. Tehát ez egy nagyon érdekes vég nélküli szertartás, szintén ahol nincs egy záróáldás, hanem egyszer csak van egy elbocsátó könyörgés, és gyakorlatilag elújtjuk a templom villanyait, fényeit, fényforrásait, és a templom is, meg úgy mi is egy kicsit sötétben vagyunk, sötétbe borulunk, és innentől kezdve nagypéntek estétől jön a teljes csend, ugye nagy szombat estig. És ezt nagyon sokszor mondom, hogy ezt viszont nem szabad megtörje a sonkafőzés, meg a takarításnak a mindenféle zaja, meg pakolása, tehát úgy kell beosztanunk az időnket, hogy muszáj maradjon idő arra, hogy elcsendesedjünk és adjunk a jó Istennek az időnkből. Azt hiszem, hogy a mai műsorban talán eddig jutunk el, vagy jutottunk el egyelőre. A nagypénteket úgy megpróbáltuk kivesézni. A következő műsorunkban pedig folytatjuk egy kicsit a nagyszombatról való elmélkedést, és egyáltalán a húsvéti időszakot, hogy milyen evangéliumokat is olvasunk, milyen találkozások, milyen események zajlanak ezekben az evangéliumokban, és hogyan éljük meg az előttünk álló 50 napot. Mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Láttuk az Urat, eljött közénk, feltámadt, Jézus él. Láttuk az Urat, eljött közénk, feltámadt, Jézus él.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején arra hívja fel figyelmünket Dobos Marian író, Szabó Lőrinc monográfusa, hogy szeressük Szabó Lőrincet. A folytatásban Sajóládra látogatunk, ahol egy Goblin kiállításról beszélgetünk, végül pedig a művészet szerelmeseit egy összművészeti műsorra invitáljuk. Rövid ajánlunkban most Dobos Marian író, Kapdebó Lórend irodalomtörténész felesége beszél.
Összehasonlította ebben az egy költő agya címet viselő az elképzelt halálból való versorokkal, a világirodalmi klasszikusokkal a 20. századból. És akkor két dolgot mondott, az egyik fele az még ide tartozik, miszerint hozzá öreget a 18 éves Szabó Lőrinchez. Na de, hogy öregedhet valaki hozzá 86 évesen a 18 éves költőhöz?
Ez egy nagyon jó kérdés.
Egyértelműen úgy, hogy Lőrinctől megtanult félni.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak. Majd két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában Martyrius és Lukács egri püspökökről Buda Péter atyával Klész Beáta beszélget. Ajánlunkat hallják.
A neve az eleve kicsit furcsa, ugye Martyrius, Martyrus, Martinus néven is szerepel. Ez a Martyrius név, ez ritkának számított abban a korban is, bár Sugár István megjegyzi, hogy szintén a középkorból, 1296-ból egy patai főesperesnek is ez volt, Martyrus volt a neve.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Krisztust, ami húsvéti bárányunkat feláldozták, ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovásszal, sem a rosszaság és a gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalan kenyerével. Olvasom az első korintusi levélben. Húsvét az új élet ünnepe. Krisztus feltámadt, és feltámadásában ott van a mi életünk is. Lehet az élet ezentúl szenvedés, olajfák hegyi elhagyatottság, nagypénteki tragédia, kín vagy halál, ezentúl már mindig benne lesz a feltámadás csírája is. Benne lesz fénylő magja annak a kioldhatatlan tűznek, amit a feltámadt Krisztus gyújtott az idő és az örökké valóság számára. Már az apostolok megérezték, hogy Jézus feltámadását nem ünnepelhetjük csak egyetlen napon. Ezért tették a szombat helyett Jézus feltámadásának napját az új szövetség úrnapjává. Minden vasárnap a féle kis húsvét, amikor a szentmisében megemlékezünk Jézus szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról és dicsőséges mennybe meneteléről, hogy ezek erejében szenteljük meg a ránk váró hét napjait. Kezdjünk hát minden napot a vasárnap szellemében. Ez az a nap, amit az Úr adott nekünk, énekeljük a húsvéti szentmisében. De minden reggel ezzel kellene ébrednem, ez az a nap. Nem az enyém, de az Úr nekem ajándékozta, hogy láthatóvá tegyem rajta a húsvét dicsőségét. Urunk Jézus Krisztus, minden szent mise a megváltás nagy titkait jeleníti meg számunkra. Segíts, hogy az életünket nagylelkű és tiszta áldozattá formáljuk, és a te áldozatoddal egyesítsük. Engedd, hogy a vasárnapi szent mise legyen erőforrásunk, a belőle áradó kegyelem növelje hitünket, erősítse reményünket, és gazdagítsa szeretetünket embertestvéreink készséges szolgálatára.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezed. sem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsánat,